Szeretettel köszöntöm a Mária Rádióban Bögre Zsuzsanna kutatót, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját és kutatóját. Keresztény kutatók sorozatunkban beszélgetek vele a szerzetesség kutatásával kapcsolatban. Köszöntöm, Zsuzsanna, és szeretném megkérdezni, hogy hogyan jutott el életpályája során a szociológiáig, úgy is, mint keresztény ember, és úgy is, mint kereszténységet kutató ember.
Mindenkit én is szeretettel hadd köszöntsek, Máriát különösen. Nálam a kereszténység, a vallásosság és a szociológia szakma az nagyon szorosan összefügg egymással, mert alapvetően én nem vallásos családba születtem, ahol a vallásról nem is volt szó egyáltalán. Szeghalmon, a Viharsarok egyik, akkor még falujában, ma már városában születtem, szocialista jellegű világ volt az, amiben születtem. És én azt se tudtam, hogy hol van a katolikus templom. Tehát ez egy ilyenfajta indulás volt, és amikor elkerültem Szegedre, akkor egy ilyen olyan világba kerültem, rendszerváltás előtti 10 évekről van szó, rendszerváltás előtti időszakról, amikor mi a világot akartuk megváltani, a társadalmat akartuk megváltani, az embereket jobbá tenni. Én azt hiszem, hogy talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy forradalmi lelkületű emberke voltam, és én úgy szerettem volna mindent sokkal jobbá tenni, mert az, ami körülvett, ugye a társadalomból, meg a világból, az abban úgy láttam, hogy úgy nem működnek a dolgok, de azért ennek a hátterét, az okát, ezt se politikai, se ideológiai szempontból nem értettem. Pontosan a társadalmat akartam megismerni, meg azt a világot, amiben élünk, és ezért szociológiára jelentkeztem, hogy szociológ meg akartam tanulni mindenképpen azt, hogy az a világ, amiben élek, meg amit meg akarok változtatni, azt végül is hogyan működik, és mitől olyan, amilyen. És úgy gondoltam, hogy ehhez a szociológia, ez egy nagyon fontos tudományterület lesz ehhez. És mint szociológus nagyon komolyan akartam venni a tanulást, és már mindjárt el akartam kezdeni a kutatást, konkrétan gyakorló szociológus lenni, és kerestem munkát. És így eljutottam barátaim segítségével Kamarás Istvánig, aki... Hát egyházközségkutatás, vallás, szociológiai kutatás, vallási közösségek kutatását. Éppen akkor kezdte, egy nagyon úttörő gondolat volt, úttörő jellegű. Akkor ő ebbe engem bevett, és azt mondta, hogy oda menjek kutatóként, ahol éppen élek, és keressek ott vallási közösséget, keressek papot, nézzem meg, hogy az egyházközség hogy működik, miért ne. És akkor én Sűrűsápon laktam, és akkor elkerültem Sűrűsápra Szegedi László atya egyházközségébe, amiről én semmit nem tudtam, de én bementem, bekopogtam, és akkor mondtam, hogy jó napot kívánok, ugye köszönni is ilyen formában köszöntem egy papnak, jó napot kívánok, én szociológus vagyok, és szeretném az egyházközséget megismerni. És ő erre rám nézett, és azt mondta, hogy hát, hogy menjek beljebb. Egyből megkérdezte, hogy vallásos vagyok. És akkor mondtam, hogy hát, azt hiszem nem. Azt mondja, na jó, nem baj. Nagy szeretettel fogadott, és nem is vettem észre, hogy igazából inkább azzal törődik, hogy én velem Istent, meg a kereszténységet, meg a vallást megismertesse, és ez csak másodlagosan az ő egyházközségét. Egy virágzó egyházközsége volt, tele kis csoporttal, fantasztikus emberekkel, fantasztikus közösségi életet élt és szervezett, és ő ezzel a hihetetlen nyitottságával. És ahogy bevont, és ahogy mentem közösség csoportról csoportra, figyelni, hallgatni az embereket, meg próbálni megérteni, hát ez a világ elbűvölt és elvarázsolt, és egyre fontosabb lett nekem az, amiről az atya beszélt, akkor az atya gyakorlatilag hitoktatásba részesített, akkor én már akkor férnél voltam, akkor a férjem is elkezdett hozzá járni, az atya is látogatta, úgy családlátogatást, házassági tanácsot adott nekünk az életről, hogy egy házaspár, a keresztény házasság az milyen. Miközben gyűjtöttem az anyagokat, a szakmai fejlődésem haladtán, én egyre komolyabban kezdtem foglalkozni a kereszténységgel, atyán keresztül az Istennel, és eljött a perc, a pillanat, amikor igazából megtörtént egy megtérés is az én életemben, és attól kezdve úgy biztos voltam benne, hogy ez nem csak mese. Kíváncsiságomat, elköteleződésemet, hogy fontos a közösség, ezt használta fel Isten az én átalakításomra is. Külön választani nem is lehet, úgyhogy egész életemben megkaptam a feladatot. Meg kellett minden pillanatban küzdenem azon, hogy mit is kutassak, mert hogy én azért keresztény vagyok, de szociológus is. És a szociológia azért, aki egy kicsit ismeri a szociológia tudományát, egy polgári, liberális tudomány, ami éppen, hogy az egyházak és a kereszténységgel szemben sok mindent megfogalmazott, önálló akart lenni, az egyháztól meg akart szabadulni, tehát ez a szociológiai gyökereiben a nagyok, a klasszikusok azért nem az volt a fontos az életükben, hogy keresztények, hanem az volt, hogy a világot önmagában megismerni, és teológiai tudás nélkül megismerni. Nem mindenkire vonatkozik persze a klasszikusok közül ez, az a szociológia, amit én csinálok, az is szociológia, és az is a szociológia része. De azért mindig meg kell keresnem az egyensúlyt, hogy a szociológia legyen a társadalomról szóljon, és én is, ki vagyok én, keresztény ember, aki végzi mindezt, és hogy magamhoz is hű legyek, meg azért szociológián belül is maradjak.
Ebben a sokszínűségben, amit az egyháztól, ettől a keresztény közösségtől kapott, mi vezetett odáig szociológusként, hogy éppen a szerzetes témát kutatja, és ez vált a kutatás középpontjába?
Ez is egy folyamat, hogy ide vezetett az én utam. Rendszerváltás után nagyon fontossá vált az a kérdés számomra, hogy megértsem az egyháznak a kommunizmusban és a szocializmusban játszott szerepét, illetve hogy milyen helyzetbe került az egyház a kommunizmus és a szocializmus alatt. Még fontosabb volt, hogy a vallásos emberek milyen helyzetbe kerültek, és milyen túlélési stratégiákat folytattak. Ezt ma így fogalmazom, annak idején, mikor elkezdtem ezt a típusú kutatást, akkor hát mi lett velük, amikor nem lehetett hinni, amikor ők rosszak voltak, meg másodrangú állampolgárok lettek, meg el kellett hallgatni, meg szégyelni kellett, nem lehetett természetesként fogadni azt, hogy vallásos valaki, meg hívő ember, meg pont az, ami nálam összefolyt, hogy a karrier, a szakmaiság, ugye a karrier alatt a szakmát értem, a szakma és a kereszténység összekapcsolódott, ott éppen szétvált, és éppen le kellett tagadni, ha akartál valamit tanulni, akkor értelmiségi pályát befutni, akkor legjobb volt, hogyha nem beszéltél arról, hogy hívő vagy nem is látta senki rajtad. Írtóra érdekelt ez a dolog, hogy ez hogy volt. És ezt kezdtem el kutatni, az első a disszertációm is erről szólt, hogy a társadalmi politikai változások hatása a vallásosságra, a vallásos identitásra, ez az első könyvemnek a címe. És akkor én különböző típusú emberekkel készítettem interjút, élettörténeti interjút. Akkor olyan típusokat fedeztem fel, hogy hogyan lehetett, milyen stratégiákkal lehetett megélni azt a helyzetet és azt az állapotot, amikor igazából politikailag tiltva volt, egy időben büntetve volt, utána tiltva, utána pedig csak tűrve, mondjuk maradjunk ennél a hármas kategóriánál. Itt voltak, ugye az egyik típusom ez a hűséges, hogy megmaradt, és hűséges volt, és ahogy én nézegettem az élettörténeti interjúkat, mert csináltam vagy 50-60 interjút ehhez a disszertációhoz, csak úgy leesett, hogy hú, hát sokan hűségesek, megpróbáltak, de igazából, akikre nagyon tisztán azt tudom mondani, hogy hűségesek, hát azok leginkább a papok közül kerültek ki, meg a szerzetesek közül, és szerzetes nők közül. Hát persze, hát nekik azok voltak, ők szerzetesek. Hát illik is, meg úgy kell az, meg úgy van jól. De ugye azért az ember tudása fejlődik, egyre jobban megismeri az egyházat, a világot, saját magát, és akkor csak egyszer lekoppant, hogy azért a szerzetesek is emberek, és hogyha ők hűségesek, azt nem szabad természetesnek venni, hanem az egy hatalmas dolog, hatalmas érték, és akkor nézzük már meg közelebbről, hogy mivel járt az, mit éltek ők az alatt meg, és hogy is volt ez az, hogy is van az, hogy az a társadalom elvárja, hogy persze legyen hűséges, a szerzetes. Egy tanártól lehet, hogy nem várja el, hogy legyen annyira hűséges a szakmájához, a szerzetestől elvárja. Új világot kellett kinyitnom ahhoz, hogy jobban megértsem a szerzeteseket, és ilyen sztereotípiákon túllépjek, és ne elvárás sok legyenek bennem, ne vegyem természetesnek azt, amit ők megéltek, megszenvedtek. 2000-es évek elején akkor azért nagyon, nagyon keveset tudtunk erről, nagyon kevés anyag jelent meg róluk, a szociológiában egyáltalán nem jelent meg róluk semmi. Igazából én is, amikor ráfordultam erre a témára, az 2010 volt a szerzetes rendek feloszlatása. Megjelentettük Szabó Csaba történész kollégámmal Törésvonalak című könyvet, és ahhoz gyűjtöttem anyagot, akkor elemeztem az interjúkat, meg a kortörténet, társadalomtörténeti részét, akkor foglalkoztam behatóan. Az egyház és a szerzetesség kérdésével akkor rengeteg interjút és élettörténetet olvastam végig. Ez volt az 50. évfordulóra készülő könyv, és érdekes módon én nekem nem volt annyira tervevéve, hogy most a 60. évfordulóra újra nekilendülök és a szerzetességgel foglalkozok, viszont a szerzetesi iroda, ugye van egy szerzetesi iroda, és ott pályázatot nyertek, és a Pázmány meg is többek között engem is megkerestek, hogy készítsünk interjúkat, és legyünk mi is partnerek ebben a kutatásban. Ez újra a diákokat bevonva, szerzetes kutatás újra felerősödött és belendült, és hát én most ebből írok egy könyvet. Most egy önálló kötetet készítek elő a szerzetességre. Mondhatnám, hogy 60. évforduló, bár az most van, és most múlik el, de nekem nem az évforduló volt az apropó, hanem az, hogy annyi minden van még ebben a témában, amit én szeretnék megtudni, meg szeretném nagyon végig gondolni szociológiai eszközökkel azt a küzdelmet, azt a megmaradásért való küzdelmet, amit a szerzetesek végigéltek, és én ezt a szerzetes nők életén és sorsán keresztül teszem. Nőként hozzájuk közelebb állok. Határozottan nem feminista vonal az enyém. Én látom, hogy komoly különbség van, ugye nyilván társadalmi okok miatt a szerzetes és a szerzetes nők élete sorsa között 1950-től a feloszlatás utáni időszaktól, hiszen azért szerzetes papok el tudtak helyezkedni egyházközségekbe, azért a hivatásokat sokkal inkább tudták folytatni, mint a szerzetes nővérek, tehát a szerzetes nővéreknek, hogy mondjam, ha szabad ilyet mondani, nehezebb volt megtalálni azt a szerepet, azt a helyet a társadalomban, ahol ők még mindig szerzetesek tudnak maradni, de hát meg is tudnak élni, meg túl tudják élni, hogy tudnak hűségesek maradni önmagukhoz, ez, hogy nekik jobban fel volt adva leszke, és nehezebb volt. Én ezt így látom.
Nekem is voltak személyes tapasztalásaim szerzetesekkel. Az egyik téma, ami lehet, hogy ismert is ön számára, a szociális testvérek rendben Wagner Viktória, akiről aztán a Duna TV életmű interjút is készített, és aztán a temetéséről is, mert azok a papok kísérték utolsó útjára, akik szinte ő nála születtek, és születésüktől fogva gondozta őket, mármint a családjukat. Wagner Viktória a védőnök számára egy olyan példa, és egy olyan személyiség, aki hatalmas értékeket adott át. Próbáljuk az emlékét őrizni, és feldolgozni azt a szellemi hagyatékot, amit ránk hagyott, de nem csak úgy, mint szakember, tehát mint védőnő kolléganő, ő, aki például polgári foglalkozást tudott választani, és Dorozsmán dolgozott a cigánytelepen, azt hitte az akkori társadalom, hogy majd milyen nagy büntetést fog ezzel rárólni, és közben meg ő a legnagyobb szeretettel és odafigyeléssel gondozta ezeket a szegény cigány családokat, és ők pedig rendkívüli nagy szeretettel viszonozták ezt. De valóban ezek olyan sorsok, olyan példák az emberek számára, amit szerintem nagyon is értékes dolog kutatni. Életpéldákat megmutatva a mai ember számára megküzdési stratégiákat és komoly vallási értéküzeneteket is közvetítenek.
De azt szeretném ehhez hozzátenni, mert így ahogy hallgatom, baj, hogy nem visszaemlékezést, én azt szeretném hozzátenni, hogy amit én fontosnak tartok, nagyon hasonló, amiről Marian beszél, ez nagyon hasonló. Én egyel még kiegészíteném. Én is azért kutatok, meg azért írok róluk, hogy valamilyen formában emberi nagyságról beszéljünk, de hogy úgy beszéljünk róla, hogy abba benne legyen az esendőség is, és benne legyen az a küzdelem, nek az a sorozata, amit az embernek a mindennapjaiban meg kell hozni, mert a szerzetes nők a szerzetesek életében is ugyanúgy jelentkezik, a könnyebb út is jelentkezik, a gyengeség is jelentkezik, és hogy azt látom, hogy a hűséges életpálya bátrak voltak választani nehezebbet. És ez az, amire érdemes elgondolkodnunk. Soha nem látjuk az életünk végét, szerencsére, de ha elhisszük mondjuk a szerzetes nővéreknek, érdemes a nehezebbet választani, és nem a könnyebbet, akkor boldogabbak tudunk lenni, és ezt olyan nehéz elhinni kívülről, meg amikor még nem tudjuk, hogy tényleg a nehézség vállalása előtt vagyunk. De ha merjük vállalni, meg rutin szerzünk ebben, az együtt boldogságot is az ember életében, és hát végül is mit akarunk, boldogok akarunk lenni. És hogy így lehet. A trauma, a drámai pillanatok megélése, és ezt megérteni a szerzetesek életéből, ez a csuda nagy feladat szerintem, vagyis nekem, és az életpélda az iszonyatos gödrökön való túljutás, és ez nagyon így van, hihetetlenül meggyötrődtek, és abból álltak föl. Szóval a fölállásnak a izzadsága is benne van, és a dicsősége. Tehát, hogy ez a kettő együtt van, és hogy nem megspórolható. Ahhoz, hogy ők most büszkén, vagyis hát akik még megvannak, büszkén tekinthessenek visszafelé, azért ők nagyon keményen megdolgoztak, és ezt mi sem tudjuk lespórolni, és én ezt tanulom tőlük, hogy merni ezt vállalni, meg beszélni erről, írni erről, kerüljön ez be a olvasó ember gondolkodásába. Szóval én próbálok beszélni az egyetemen is ezekről az élettörténetekről, meg sorsokról, beviszem a szemináriumokba ezeket a kutatásokat, és meg bevallom őszintén, mindig félek előtte, hogy ezt a 21. században a 20 éves egyetemistát érdekli. Nem fogja rólam azt gondolni, hogy ó, Istenem, már megint a szerzetesek, már miért jövök én mindig ezzel, hogy a vallásosság, meg a szerzetesség, meg a nehézségek. Két dolgot vettem észre, egyrészt jobban hihetnék bennük, több zsetont adhatnék előre mai 20 éveseknek, ha én hiszek valamiben, tehát ha a tanára, a csoportnak a vezetője hisz abban, hogy ez fontos, akkor abból át tud valamit adni.
Több, mint a valóság, és a szeretet olyan csodás. Szabadulj fel, mert jó az Úr, szabadulj fel, örömet igazt nyújt, szabadulj fel, mert ő megváltott, szabadulj fel, szabadíts fel, szabadulj fel, örömben bánatban, szabadulj fel, ha nehéz napod van, szabadulj fel, hisz ez a boldogság, és szeress, kérlek szeress, ha volt egyszer egy kisfiú, tisztaságban spény.
Azt hiszem, hogy a mai fiataloknak az egyik nagy kérdőjele vagy feladata az elköteleződés megtanulása. úgyis, mint vallás irányában való elköteleződés, úgyis, mint az élet bármely értéke iránti elköteleződés. Most gondoljunk csak például a házasságra, hogy ez is egy mekkora nagy kihívás. Hát régen ez nem volt akkora probléma, hogy két ember szereti egymást, és összetartozik, és elköteleződik. Most meg együttélések, meg szingliségek vannak, nem tudják saját maguk helyét se, szerepét se megtalálni, a másikét se, és egymás életét se tudják jól megtalálni. Közös pontokat is, az egymás iránti elköteleződés, de azt hiszem, hogy az egymás, két ember egymás iránti elköteleződése is az Isten felé való elköteleződés után következhet, tehát abban az értelemben, hogy értelmezi önmagát, mint vallásos embert, vagy mint hívő embert, mert ez is már egyfajta odatartozás és elköteleződés. És én azt hiszem, hogy ebben tudnak igenis a még élő és már elment szerzetesek, szerzetesnők életpéldát mutatni a fiatalok számára, mindegy, milyen kort írunk. Nézzük meg Szent Erzsébetet, nézzük meg az azóta születetteket, az addig születetteket. Nem tudjuk, hogy kit melyik pont érint meg. Úgyhogy én szerintem ez egy óriási bátorság, mert én értem és érzem azt, hogy a mai világban a mai fiatalok lehet, hogy nem érdeklődők, viszont pont egy Pázmány Egyetemen, pont egy szociológia témakörben és tudományákban mégis bátorság, de mégis szerintem egy nagy lehetőség. Milyen a Pázmányon tanítani?
Erre azért nehéz válaszolnom, mert én 25 éve ott tanítok, és én csak ott tanítottam, én máshol nem tanítottam. Nem, nincs összehasonlítási lehetőségem. Én azt gondolom, hogy korszakok vannak a Pázmány életében, különösen a szociológia intézet életében, és hát az, hogy 25 éve itt vagyok, ez azt jelenti, azért ez egy üzenet is, hogy én nekem ez mindig megadta azt a kihívást, meg azt a értelmet, hogy itt maradok. Tehát én azt szeretném, hogy legyen értelme a munkámnak, legyen értelme a témáimnak, legyen fogadó, befogadó közös, ne kelljen magyarázkodni, hogy miért ezzel foglalkozom, miért így fogalmazok, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan közeg, amelyik az én közegem. Tehát ez az én világom, és nyilván ehhez nekem hozzá kell járulni, hogy ez az a Pázmány, szociológia, az az én világom is legyen, de hát itt azért a keretek kínálják azt, hogy nem kell nekem semmit eltitkolni. Mondjuk már mint az, hogy én hívő vagyok, vagy vallásos vagyok. Ezt ne úgy értse, hogy én ezt hirdetem, vagy én ezzel kezdem az óráimat, vagy bárkinek is a diákok között körében én erről beszélek. Az biztos, hogy én nem titkolom, de nem is beszélek róla direktben, tehát kíváncsi is voltam egy időben, hogy vajon tudják-e az én diákjaim, hogy én hívő ember vagyok, szóval tudják, ez így van jól, hogy azért egyrészt nyilván a beszédmód, az ahogyan kialakult, hogy milyen tanár vagyok, meg milyen témáim vannak, meg hova viszem őket falukutatótáborban, milyen témákra hívom fel a figyelmüket, ott hogyan viselkedünk, milyen magatartásokat várunk el. Ez mind-mind abba az irányba mutat, hogy emberről látják és tudják, hogy de nagyon nagy békében vagyok ezzel. Semmilyen negatív kritika nem ért ezzel kapcsolatban. De ez nagyon érdekes, hogy ez nem beszédtéma. Ez az életem, meg az élet. Én azt veszem észre, hogy maximálisan megkap a diákság köréből ennek a méltóságát, tehát szépen kezeljük. Ugyanis azt tudni kell, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre nem csak katolikusok és hívő diákok járnak, hanem a társadalom legkülönbözőbb rétegéből jönnek diákok, és a katolikus egyetemen sincs több katolikus templomba járó diák, mint a társadalmi átlagban. Ez egy olyan közeg, ami formálja a tanár-diák kapcsolatokat, és épít. Tehát épít egy imidzset nyilvánvalóan a katolikus egyetem, a vallás és az egyház iránt.
Mi az a kutatási téma, vagy mi a kedvenc témája, amivel most leginkább foglalkozik?
Ugye a nagy keret, a nagy témám a szerzetesség most, mert ebből írok könyvet. Ezen belül van egy vonal, amit úgy érzem, hogy nagyon fontos társadalmi üzenetet közölne, ha sikerülne megfogalmaznom, ez pedig a reziliencia, a szerzetesi élet reziliáciája. hadd mondjam meg nagyon gyorsan, hogy a reziliencia azt jelenti, hogy sikeresen és rugalmasan alkalmazkodni a nehéz körülményekhez. Ez a reziliencia lefordítása, és egyszerűen rá kellett csodálkoznom, hogy a vallási reziliencia az a lábunk előtt hever. Mindenki láthatja, mindenki élheti, mindenki használhatja, és hogy ez egy olyan megoldás a nehézségekre, az élet problémáira, hogy én azon csodálkozom, hogy miért nem egész életemben ezzel foglalkoztam, hogy ezt az üzenetet továbbítsam. Most a szerzetesek kutatása felnyitotta a szememet, hogy hát erről muszáj beszélni, és utána néztem, a szociológiában nagyon kevés a vallási reziliencia kutatás. Magyarországon én nem tudok, de hogyha most az én tudatlanságom miatt mondom ezt, akkor aki ezzel foglalkozik, már most itt bocsánatot is kérek, de én nem tudok róla. Én úgy tudom, hogy a vallás és a rezilienciát így direktbe a szociológiába én hoztam össze, de hát ez egy kiapadhatatlan forrás, és a külföldi irodalomban is, mikor a reziliencia és a vallás kérdését néztem, akkor is az egészség szociológiában látom, hogy a beteg ember körében kutatják a hitnek, a vallásnak a szerepét, és ott kimutatható, hogy a gyógyulást elősegítő folyamat, a vallásosság, súlyos gyógyíthatatlan betegség elfogadását, a túlélést, szóval a reziliencia az a egészség szociológiában a vallással összekötődik.
Pop Mária végzett annak idején kutatásokat, és a Hungaroszthadi tanulmányban, amit Skrabszky Árpáddal férjével, aki szociológus volt, közösen indították ezt a kutatássorozatot. Ők foglalkoztak a vallásosság és az egészség kapcsolatával.
Igen, én most mondanék, az, hogy a vallásosság, ez igen, de hogy a reziliencia, ez egy bejött divatba ez a kifejezés,
igen.
Ezt én hozzáteszem a vallásossághoz. Tehát én nem önmagában a vallásosságot szerepét nézem, hanem a vallásnak a reziliens vonását, ami nekem már most nem természetes, hanem egy csoda. Tehát én most erre nem úgy nézek, hogy hát persze a vallás segít, persze a vallás így, meg úgy, meg amúgy a vallás. Tehát abban a szakaszban vagyok a kutatásnak, amikor erre rácsodálkozik, hogy te jóságos ég, milyen erő van benne, és ezt a szociológus úgy hívja, hogy reziliens emberek, reziliens folyamatok, és akkor az én, mint vallás szociológiával foglalkozó valaki, ezt úgy hívom, hogy vallási reziliencia. És persze a hasonló dolgokról beszélek, igen, mint a Kopp Mária, csak én élettörténetekben, és kifejezetten a nehéz helyzetekre fókuszálok és koncentrálok. Tehát a Máriáik, a család, a házasság, a gyerekvállalás kérdésében fontosnak tartották a vallást, igen. Én a nagyon nehéz helyzetből való felállásra figyelek, és az olyan élettörténeteket keresek, vagy kutatok, akiknek nagyon nehéz helyzetbe kerültek, és onnan felállni, és onnan az életet értelmesnek látni, és fontosnak látni a saját maga életét, pedig mekkora nehézségben került, vagy mekkora nehézséget élt meg, és ebből kiszállni és kimászni úgy, hogy közben nem törünk össze, hanem azt mondjuk, hogy erősebb lettem, mert megéltem ezt a nehézséget. Na ez az, ami engem most izgat, ami nagyon izgat, és úgy gondolom, hogy én ennél többet már nem is fogok tudni megtalálni, mert ez már akkora nagy dolog, és akkora nagy kérdés, hogy ha csak én ennél maradnék, és ezt minél jobban megérteném, és erről tudnék minél jobban beszélni, írni, nekem ennyi elég lenne.
Hát ez nagyszerű és csodálatos valóban, hogy kutatóként is, és emberként személyesen is rátalált és rácsodálkozott erre a nagy ajándékra. Valóban a reziliencia számos megközelítésben kutatható, de én sem hallottam még arról, hogy vallásos értelemben, illetve a vallásnak, mint reziliens értékrendnek milyen hatalmas szerepe van, de most, hogy így beszélgetünk, egyre jobban én is belevonódtam, és izgatott lettem, és kíváncsi lettem. és nagyon szívesen készítek a továbbiakban is beszélgetéseket önnel, hogyha úgy érzi, hogy van ebben a csodálatos témakörben további megosztani valója, akár konkrét esetekkel, akár a téma során felmerült tapasztalatokkal vagy kutatási eredményekkel. Én nagyon szépen köszönöm Bögre Zsuzsannának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójának, szociológus kutatójának a beszélgetést, és nagyon köszönöm a Mária Rádió hallgatóinak is a figyelmet, az érdeklődést, és ígérem, hogy folytatjuk majd ezt a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott, meg hogy elbeszélhettem ezeket a dolgokat így a Mária Rádió hallgatói előtt. Köszönöm szépen!